Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Gilica Bálint vagyok, az MTA kommunikációs osztálynak munkatársa, és nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek erre a mai előadásra. Ma esti előadónk Horváth Péter, aki a Szegedi Biológiai Kutatóintézetből, Kutatóközpontból érkezett, és hát lényegében arról fog ma este beszélni nekünk, hogy milyen a jövő szövettana. Arra szeretnék még mindenkit kérni, hogy ha vége van az előadásnak, akkor még maradjanak, mert akkor lesz idő a kérdésekre. Úgyhogy akkor át is adnám a szót Horváth Péternek.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Kezdeném is egy játékkal. Mit látnak a képen? Szövetet? Köveket és vizet, ez egy nagyon jó kép. Lovat? Jól hallottam? Látnak lovat? Ott? Nagyon nehéz kérdés. Igaz? Gondolják csak el, hogyha ezt megkérdezném, ezt a kérdést a számítógépemtől. Mit látsz ezen a képen? Meg tudnál válaszolni? Valószínűleg nem túlságosan könnyen. Egy lovat látunk csak? Akár többet is, ugye? Nézzék csak meg. Ennyi? Ki tudja, igaz? Még lehet, hogy ezt a picit elfelejtettük ott. Ugye? Nagyon nehéz kérdés, igaz? Még így, hogy sok intelligens ember ül a teremben, és a néhány perces problémát okozhat, hogy ezt megfejtsük. Mi a helyzet itt? Látjuk a kutyát? Azonnal. Igaz? Miért? Azért, mert adtam valamit. Ez a valami, ezt úgy hívják, hogy előzetes információ. Minél több előzetes információnk van egy rendszerről, annál könnyebbé válik megválaszolni egy adott kérdést. Ez nagyon fontos lesz később, majd ezt jegyezzék meg, többször fogom fölemlegetni, hogy előzetes információnk van a rendszerről, itt a kutyáról, lehet, hogy a kis verebet a kutya fölött nem látják, mert nem arra voltam, nincs verébe egyébként fölötte, nem arra voltam kíváncsi. Még egy kérdés, lesz egy pár ilyenem, itt mi a kérdés? Aha, ugye ez az általános iskolás könyvekből való ez a kép, hogy a középső négyzetek közül melyik a nagyobb. És mit válaszolnak rá? Oké, ki mondta azt, hogy egyformák? Ki az, aki meggyőződéssel mondja azt, hogy egyformák? Ki az, aki fogadna a vacsorájában velem, hogy egyformák? És egyre fogyunk, ugye? Azért fogyunk egyre, mert nem mindenki van meggyőződve róla, lehet, hogy csaltam egy kicsit, és az egyik nagyobb, mint a másik. Nem csaltam egyformák, úgyhogy négy vacsorát veszítettem, de amit itt szerettem volna mutatni, nagyon fontos. Az emberi szem igazából nagyon ügyes, és nagyon nehezen tud okosan kvantifikálni dolgokat. Jó? Egészen egyszerűen át tudjuk verni. És az utolsó díja, amit szeretnék mutatni, sejteket fogunk számolni, sejtmagok lesznek egy festékkel megfestve, kékek lesznek, a körülötte levő háttér az fekete, és megnézzük, hogy milyen gyorsak vagyunk, és megnézzük, hogy egy számítógép milyen gyors. Jó? Nézzék csak, hány sejtmagot látnak itt? A fél az mondjuk legyen egy. 10. Nem is olyan rossz, ugye? Hát én 9-et számoltam, de én informatikus vagyok, velem nem kell sokat foglalkozni. Ami egy embernek körülbelül 4 másodpercbe telik ez a munka, a számítógépem, egy kis mezei számítógép, az mondjuk 1/100 másodperc alatt ezt simán megcsinálja. Mi a helyzet itt? Hát aki 18-at mond, az lehet, hogy már csinált ilyet életében, és ült a mikroszkóp fölött, és nézte ezeket. Nagyon ügyes, én is azt hiszem 18-at számoltam. Ez egy embernek kb. 7 másodperc, egy gyakorlott embernek, jó? És hogy mondjak valami izgalmasat, egészen jó mikroszkópjaink vannak, amivel egészen sok sejtről tudunk képet csinálni, vagy még többről, és egy egy ponton már nincs kedvünk számolni, nem szeretnénk azt a munkát megcsinálni, ami egyszerűen egy teljesen automatizálható dolog, ugye? Na és miért mutattam ezeket a fancy slide-okat az elején? Arra szerettem volna rámutatni, hogy mi a különbség az ember és a számítógép között. Ugye az ember hibázik, a számítógép pontos, az ember lassú, a számítógép gyors, az ember intelligens, a számítógép, én azt értem, hogy butus. Mesterséges intelligenciával foglalkozok évek óta, és ez a butus, ez lehet, hogy a szakzsargonban nem illik bele, de most egyelőre maradjunk ennél. A kutatócsoportom azon dolgozik, hogy ezeket a piros dolgokat próbáljuk összehozni, és pontosak, gyorsak és intelligensek legyünk nagyon nagy biológiai adaton. És hadd mutassak egy videót, amit egy pár éve készítettünk. Itt ilyen 386 lukú kis kísérleti edényeket látunk, amelyben jelen kísérletben minden egyes kis pontban egy-egy gént kikapcsoltunk az emberi sejtekben, és arra voltunk kíváncsiak, hogy különböző vírusok és baktériumok, ez esetben baktériumok, milyen hatással tudnak lenni a sejtekre akkor, hogyha hiányzik egy gén. Jó? És mivel ismerjük az ember teljes genomját, képesek vagyunk minden egyes gént kikapcsolni, és ezeket a kísérleteket, ezt Schweizban csináltuk egy néhány éve, úgynevezett teljes genom szintű kísérletek, gyakorlatilag az összes génre meg tudjuk nézni, hogy azok milyen hatással vannak egy kísérletre. Amiért ezt mutattam, őrületes sok adat van. Itt körülbelül ebben a kísérletben 10 terabájt adatot kellett elemeznünk, ez olyan 10 millió darab kép, és több 10 milliárd sejt, amit egyenként elemeztünk. Jó? Ehhez precíz, gyors és intelligensnek kell lennünk. Egyszerűen ez már akkora adat, amit egy ember kapacitását ez teljesen meghaladja, és ezeket már csak számítógéppel elemezzük. Jó? És akkor oda is értem, hogy a kutatócsoportom mivel foglalkozik. A kutatócsoportom neve Biomag, Biological Image Analysis and Machine Learning Group, biológiai képfeldolgozás és mesterséges intelligenciával foglalkozunk. Hűha. Köszönöm szépen, ennyi volt. Elképzelésem sincs, hogy mit tettem. Szerintem semmit nem. Ó. Lehet, hogy nem volt bedugva a kábel, mert egyetlen egy kábel sem megy a gépbe, és nem lehet, hogy lemerült, vagy valami. Nézd csak, nincs például tápegység bedugva. Nagyon jó. A világ egyik legnehezebb dolga, ez az úgynevezett csoktok, amikor az ember hirtelen belekényszerül abba, hogy elmegy a prezentációja, és táblá előtt kell krétával rajzolni a prezentációt. Úgyhogy én most ezt megkísérelem, tábla és kréta nélkül, addig, amíg a rendszer feláll, elnézést kérünk ezért a bakiért. Szóval, amivel a kutatócsoportunk foglalkozik, az gyakorlatilag az, hogy nagyon sok képünk van, ezek mikroszkópos képek, és abból mi szeretnénk egy valamilyen választ adni, ami általában egy biológust, vagy egy kutatóorvost, vagy akár egy diagnosztát segít arra, hogy egy beteg fölött valamilyen terápiát mondjon, vagy egy biológiai folyamatot felfedezzünk, és mi azt a hosszú utat próbáljuk megjárni, hogy egy képből eljussunk odáig, hogy számok vannak, ez a gyógyszer a jó, vagy ez a protein jut be ide és ide. Jó? És ezen az úton igazából a csoportom négy különböző nagy témakörben foglalkozik. Az első képek minőségének a javítása, ami kép a mikroszkópból kijön, az nem tökéletes, majd nem sokára megmutatom, egészen különleges aberrációk vannak rajta, például a sarka sötétebb, mint a közepe. Köszönöm szépen. Például a sarka sötétebb, mint a közepe. Ezeket a képeket kijavítjuk. Utána, ugye szó volt arról, hogy digitális patológiával foglalkozunk, az egyes objektumokat megismerjük, például sejteket megtalálunk, sejteket követünk, milyen gyorsak, hova mennek, és így tovább. Utána mesterséges intelligenciával megpróbáljuk a sejtekről megmondani, hogy milyen típusok, például daganatos sejtek, egészségesek, és nagyon sokféle különböző sejttípust fel tudunk ismerni. És a végén, hogyha lesz rá időm, akkor fogok egy nagyon izgalmas technológiáról beszélni, ez a egy sejt kinyerési technológia, amit CL2M-nek hívjuk, izolálunk egyetlen egy izgalmas sejtet a saját környezetéből, és például meg tudjuk szekvenálni, azt meg tudjuk mondani, hogy a genomján van-e valamilyen nem várt változás, vagy akár proteomikát, lipidomikát tudunk rajta csinálni. Úgyhogy a közönséget ezeken a lépéseken fogom végigvezetni az előadásom során, és megpróbálom megmutatni azt, hogy főleg a mesterséges intelligencia milyen segítséggel van abban, hogy a nagyon sok nyersképből ennek a betegnek ez a gyógyszer való válaszig eljusson. Jó, az első akkor a képminőség javítása. Ha látunk egy ilyen képet, ezt akár a mobiltelefonommal is készíthettem, látunk rajta szép oszlopokat, szerelmes párt, tengert, az talán az emberi szem, mivel nagyon jól hozzá vagyunk szokva, észre sem veszi, hogy a kép sarka sokkal sötétebb, mint a kép közepe. Ha megnézik, és például én csinálok egy mérést rajta, kiderül, hogy háromszor olyan sötét a sarka, mint a közepe. Ez egy teljesen normális optikai effektus képalkotó rendszereknek az effektusa. Sajnos, talán nem meglepő módon, ez megtalálható a mikroszkópos képalkotásban is, és itt föltettem egy pár példát, például egy egérnek a veséje, élesztő sejtek, daganatos sejtek, és hogyha megnézik, itt őrült jól megfigyelhető ez a egyébként általunk nagyon utált dolog, mert ez a teljes képfeldolgozás részt utána tönkreteti. És hogyha kijavítanánk ezeket a képeket, ahogy az alsó sorban látják, akkor utána a további mérések azok lehetségesek, például mondjuk egy zöld-fehérje kifejeződése, ami daganatos sejtekre utal, vagy nem utal, vagy akár egy egészen szépen összesztítselt egérvese. Ezt a problémát oldottuk meg ez a úgynevezett Cider nevű módszerünkkel, amit egy pár éve mutattunk be. Egyenletekben nem fogok belemenni, de az alapötletet szeretném elmondani. Azt mondtuk, hogy van egy képünk, az végigmegy egy optikai rendszeren, ami jelen esetben egy mikroszkópnál egy objektív, meg egy kamera, vagy valamilyen szenzor, és utána kijön egy rossz kép, ami el van torzítva, zajos, koszos, és a kérdésünk az úgynevezett inverse probléma, hogy mehetnénk az eltorzult képből vissza az eredeti képbe, hogy én azt láthassam, ahogy ez a valóságban kinézett. És mi azt mondtuk, hogyha lenne végtelen sok képünk, a végtelen sok képen, ahol az objektumok úgynevezett egyenletesen vannak elosztva, akármelyik pixelt megnézem, hogyha egy tökéletes képalkotó rendszerem van, akkor ugyanazt a valószínűségi eloszlást kéne látnom a pixeleknek. Akármelyik pixel végtelen sok képen egy ugyanolyan úgynevezett hisztogramot hozna. Hogyha torz ez a kép, nem így van, mi meg bevezettünk egy olyan módszert, hogy nem így van, hogy tudunk az eredetihez visszamenni, egész hosszú egyenletekkel. A legnagyobb probléma az, hogy sosincs végtelen sok képünk, ezért egy pár matematikai trükköt meg kell csinálnunk, úgynevezett regularizációt. Na de az eredmény, ami született, kezünkben van a világ legjobb módszere, legalábbis én azt állítom, és eléggé figyelem a szakirodalmat, ez az úgynevezett Cider. Az algoritmust 12 különböző mikroszkópos technikán teszteltük, és még a kalibrációs technikákat is felülmúlta, úgyhogy egészen jó, és hát most már ezt nagyon sokan használják. Itt látható epifluorescens, DIC, még szuperrezolúciós mikroszkópon, amiért a Nobel-díjat adták nemrég is, kitűnően működik, és különböző szoftver komponenseket adunk hozzá, amikkel bárki futtathatja őket. Jó? Tehát elindultunk egy torz képből, most van egy kiegyengetett képünk, ami valamilyen mikroszkópos kép. A következő lépés, hogyha visszaemlékeznek, az, hogy ezen a képen az objektumokat meg szeretném találni. Ez a kép, amit mutatok, ezt egy néhány éve publikáltuk a influenza vírusok fertőzéséről szóló cikkünkben, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen gyógyszerek hatására az endocitózis hogyan viselkedik. Ez most számomra, mint informatikus, igazából nem lényeges. Ami lényeges, hogy egy ilyen kép az általában csatornákból áll, ahol különböző sejtalkotókat megfestettünk, például a sejtmagot, például a vírusokat tartalmazó részecskéket, vagy a citoplazmát, és én ebből szeretnék számokat kinyerni. Hogyha számokat szeretnék kinyerni, akkor ennek a fő lépései azok, hogy detektálom a sejteket, ezt általában sejtmagokból kiindulva, megtalálom a sejtalkotókat, sejtalkotónak hívom akár a citoplazmát, akár a vírusrészecskéket, és utána ezekből valamilyen számokat csinálok. És ezt nagyon gyorsan meg is mutatom, hogy hogyan csináljuk. Elindulunk egy képből, és csinálunk egy úgynevezett szegmentált képet. Ezen a szegmentált képen, ha megnézik, minden egyes sejtet megtaláltunk, a citoplazmájukat megtaláltuk, a sejtmagot, és hogyha nagyon közel megnézik, még a vírusrészecskéket is egyenként megtaláltuk. Nagyon szuper, akkor ebből számokat kellene csinálni. Ahogy ebből számokat csinálunk, az úgynevezett jellemző kinyeréssel, amikor megmérjük a sejtet, például hány pixeles, mekkora hosszú a kerülete, milyen körszerű, elnyúlt, milyen intenzitások vannak, például vannak olyan fehérjék, amik a sejtnek a különböző részein lokalizálódnak, vagy szétterülnek, milyen mintázata van neki, hogyan helyezkednek el a különböző sejtalkotók. Tehát a képből készítünk egy számrendszert. Ezt a gyakorlatban úgy tudjuk elképzelni, hogy a képből csinálunk egy mátrixot, ahol minden sor egy sejt, minden oszlop pedig egy sejtnek a tulajdonsága. És már nem vagyunk messze, ez már majdnem olyan információ, amit egy orvosnak odaadhatunk. Persze nyilván nem hiszem, hogy egy orvos arra kíváncsi, hogy a 5 millió sejt közül melyiknek mekkora a mérete, de számaink vannak. Jó? És kész. Nincs kész. A én csoportomnak szerencsére, egyébként a világnak nem annyira szerencsére, azért egészen problémás mikroszkópos technikák vannak, ahol nem annyira egyszerű, csak hip-hop megtalálom a sejteket és számokat nyerek ki. Utalnak például a jelölésmentes képekre, DIC képek, fáziskontraszt képek, ahol igazából nincs egy fekete-fehér háttér, hanem egy ilyen úgynevezett shadowcast képet látunk, ami az emberi szemnek nagyon jó, de a számítógépnek nagyon megfoghatatlan. Dolgozunk olyan módszereken, amik ezt visszaállítják. Vannak sejtek, amik nagyon szeretnek egymás tetején nőni, általában például daganatos sejtek, amik összeérnek. Ezek olyan egészen komplex problémák, amikre az előző módszer, amit mutattam, nem igazán alkalmas, és egy párat összeszedtem, amit meg szeretnék önöknek mutatni, hogy miket csináltunk az elmúlt években. Az első, amit hoztam, az, amikor sejtek nagyon szeretnek egymás tetejére nőni. Ez például, ahogy mondtam, daganatos sejt kultúrák esetén, vagy szöveti metszetek esetén, itt egy pár példa például itt látható, itt megfigyeltünk egy nagyon fontos előzetes információt, az, hogyha két sejt egymás tetején van, akkor világosabb az átfedő rész. Ennek baromi egyszerű fizikai magyarázata van, a mikroszkóp az összeadja a fluoreszkáló részecskék számát, ezért ahol kettő sejt van, ott kétszer annyi lesz. Ez a relatíve egyszerű magyarázata. Oké, akkor azt mondtuk, hogy megengedjük, hogy fényesebb legyen ott, ahol átfed, meg azt is mondjuk, hogy a sejtek azok általában kerekek. Valamilyen körszerűek. Jó? És ebből készítettünk egy módszert, ami körszerű objektumokat keres, és megengedi, hogy ezek átfedjenek akkor, hogyha intenzív alatt a képi információ. És hát láthatják, hogy a state of the art-ot azt úgy nagyjából tudjuk tartani. Megtaláltuk az összes sejtet egészen jó precizitással. Ezt akár szöveti metszeteken is használhatjuk, például amit itt látnak, emlőtumoros szövetek, itt is látható, hogy akár minden sejtet meg tudunk egyenként találni, és akkor utána majd később megmutatom, hogy ezekből hogy tudunk valami izgalmas információt kihozni. Egy másik terület, amit kutatunk, hogyha nem egymást átfedik a sejtek, de hanem egymáshoz hozzáérnek. Hogyha hozzáérnek a sejtek, és hát ez őrült sokszor megfigyelhető, és amikor sejtről beszélek, akkor igazából sejtmagról beszélek, de hadd mondjam sejtnek az egyszerűség elé. Megfigyeltünk egy olyan dolgot, hogy ahol összeérnek a két sejtek, ott a kontúruknak a görbülete fölmegy. Egészen nagy lesz, tehát ilyen sarkos lesz. És azt mondtuk, hogy ez igazából matematikailag baromi jól megfogható. Az úgynevezett görbület nagy, és azt mondtuk, hogy ha a görbület nagy két olyan pontban, amik egyébként egymással szemben vannak, akkor csináljunk egy olyan modellt, ami ezeket egyszerűen szétvágja. És készítettünk erre egy úgynevezett energiaminimalizációs modellt, ami azt csinálja, hogy rámegy a világos részekre ráhúzódik, de ahol már nincs információ, hogy szét kéne vágni, ott vadászik egy olyan testvérrel, akinek magas szintén a görbülete, és akkor egyszerűen szétszakítja a sejteket. Itt látható majd egy-két eset. Itt például már semmilyen képi információ nem mondja azt, hogy két sejt van, de a kontúr azt mondja, vagy itt egy még nehezebb eset, ezt semmilyen klasszikus módszer nem tudná megmondani, hogyha ilyet csinálunk, akkor egyszerűen szét tudja vágni. Néha bemegyünk a sejteknek a belsébe is, és szabszelluláris sejten belüli különböző sejtalkotókat elemzünk, például lipid cseppeket. Itt hoztam egy projektet csak megmutatni, hogy milyen izgalmas dolgokat lehet csinálni digitálisan. Például itt arra volt a kollaborátorunk kíváncsi, hogy a lipid cseppek, ugye azok a kis zöld pöttyecskék, amiket látnak, ezek hogy helyezkednek el, dinamikusan hogyan mozognak, és egymáshoz képest hogyan, mondjuk azt, hogy kommunikálnak, interaktálnak. És erre csináltunk egy olyan modellt, ami megtalálja az összes sejtet, sejtalkotókat, lipidcseppeket. Utána tudunk csinálni egy digitális verzióját ennek az egésznek, hogyha egy picit belenagyítok, akkor láthatják, hogy minden csöppet kis körkával jeleztem, a citoplazmát pirossal, a sejtet zölddel, a sejtmagot zölddel, és tudunk például hálózatokat építeni rajta, és ha hálózatokat építünk, akkor meg tudjuk nézni a dinamikájukat, mennyire mozognak együtt, kicsik, nagyok, hogy aránylanak egymáshoz. Pont ebben a cikkben arra voltunk kíváncsiak egészen pontosan, hogy pici és nagy lipidcseppek, azok hogyan mozognak együtt, illetve hogy egymást vonzák-e. És hát körülbelül ezt csináltuk az elmúlt 10 évben, és boldogok voltunk, és akkor jött egy világbajnokság tavaly, az UNED Kaggle Data Science-ból, ahol az volt a feladat, hogy írjunk egy olyan programot, ami akármilyen mikroszkópos képeket kaphat, és azon megtalál minden sejtet. És hát örültünk, igazából ezzel foglalkozunk, akkor ezt csak meg tudjuk már nyerni. Kiderült, hogy ez akkora verseny lett, hogy nem tudom, látszik, 4000 csapat indult rajta, és hát mi is indultunk, és akkor használtuk a módszereinket, és körülbelül az 1000. helyen végeztünk. Hűha, a szívás. Mi történt? Az történt, hogy a világ egy picit elszaladt, és megjelent egy olyan módszercsalád, amit úgy hívnak, hogy mély tanulás. Ez a mély tanulás, ez a mesterséges intelligenciának egy egészen új ága, úgynevezett konvolúciós hálókkal dolgozik, amikbe most nagyon nem megyek bele, de egy pár példát mondanék. Talán hallottak a Go nevű játékról, egy kedvelt ázsiai játék, nehezebb, mint a sakk, sok szempontból, játékelméleti szempontból, és az történt, hogy tavaly a világbajnokot meg tudta verni egy számítógép, stratégiát tudott csinálni. Az idén a Google csinált két olyan sakjátszó ágenst, amit elkezdtek egymás ellen játszatni, úgyhogy az egyetlen egy dolog, amit tudott az ágens, az, hogy mi a saknak mik az alapszabályai, és 4 órán keresztül egy szuper számítógépen játszatták egymás ellen az ágenseket, és 4 óra alatt olyan stratégiákat építettek fel ezek, hogy talán hallottak a Deep Blue nevű programról, ami megverte egy pár éve a világbajnokot. Ezt a Deep Blue-t 100-ból 100-szor megverte a Google-nek az ágense 4 óra tanulás után. Jó? És ami itt történik, nagyon mély neurális hálókat tudunk csinálni. A számítástechnika egy olyan fejlődést ért el, ahol nagyon sok párhuzamos számítást tudunk egyszerre végezni, ezt talán hallottak a grafikus kártyákról, grafikában ez nagyon fontos. Grafikus kártyákat használunk arra, hogy mesterséges neuronhálókat tanítsunk, és őrületes jó eredményeket érnek el. Hát ez a nagy fejlődés, ez igazából én úgy gondolom, hogy a Facebooknak és a Googlenek köszönhető, ahol ők nagyon sok képi adattal dolgoznak, és sok automatizált dolog, például arcok felismerése, önvezető autóknál az alakzatok felismerése, ez őrületesen fontos téma lett, és nagyon sokat fejlődött ez a tudományág. A mi területünkön is mindenki ezt használta az első 100-ban, hát gondoltuk, akkor mi is kipróbáljuk, és akkor mi is be tudtunk úgy az első 100-ba jönni. És a őrületes nagy rákfenéje ezeknek a módszereknek az, hogy mivel nagyon komplexek, nagyon sok paraméterük van, sok tanítóadat kell arra, hogy hatékonyan tanuljanak. Tehát ez már nem egy klasszikus matematika, ahol megmondtam, hogy 5-nél kisebb az, ilyen 5-nél nagyobb az, pedig másmilyen, hanem itt millió számra vannak bennük a paraméterek, amiket meg kell valahogy empirikusan tanulni. És egy nagyon érték, nagyon fontos dolog érték lett mostában, sokszor mondjuk, hogy az adat az nagyon nagy érték. Itt kimondottan nagyon nagy érték az adat, hogy mennyi adattal tudom tanítani ezeket, és hát itt nem volt sok ebben a versenyben, 50 ezer darab sejtet címkézett föl a verseny kiírója, és mi gondoltunk egy nagyot, és azt gondoltuk, hogy van egy olyan módszer, ami egyébként őrült is izgalmas, úgy hívják, hogy style transfer learning, vagy image style transfer learning, stílusát vitával, van egy alapom, és van egy stílusom, és vannak olyan módszerek, amikor meg tudom azt az alapot azzal a stílussal festeni. Talán ezek a képek nem ismeretlenek sokak számára. Van egy német kisvárosom, és vannak híres festők festményei, és azt a várost egy gép meg tudja festeni úgy, mintha az a festő festete van. És itt nem színhasonlóságra beszélek, hanem ecsetvonás szintű, nagyon-nagyon pontos hasonlóságról beszélek. Ezt egy gép csinálta. Azt gondoltuk, hogyha egy gép ilyet tud csinálni, akkor miért nem csinálunk mesterségesen sejteket? És elkezdtünk mesterségesen sejtekről képeket csinálni. Például azt mondtam, hogy itt egy eredeti képe, és a számítógépet megkérem, hogy rakjon nekem ide, meg ide, meg ide egy-egy sejtet. Vagy oda, meg oda, meg oda, vagy oda, vagy van egy csomóféle képem, mesterségesen kreáljon nekem adatot. És képzeljék el, hogy azt csináltuk, hogy egy mesterséges intelligencia kreált tanító adatokat egy másik mesterséges intelligens ágensnek, és ezzel ezen a versenyen a legjobb pozíciót kaptuk meg, a legmagasabb pontszámot. Egy nagyon izgalmas módszerrel, úgyhogy egy gép tanít egy gépet. Jó? És hát az eredmények például egy eredmény, a 4 szöveti kép közül 2 teljesen mesterségesen a számítógép csinált. Meg tudják nekem mondani, hogy melyik 2 mesterséges, és melyiket csinálta a patológus nekünk? Nem egyszerű kérdés, hadd segítsek egy picit, jó? Nézzék csak meg, itt van ez a sejt, meg ez a sejt, ez valahogy kísértetiesen ez a 2 sejt tök ugyanott van. Ugye? Azt csináltuk, hogy csináltunk egy alapot, hogy én ide, meg ide, meg ide, meg ide szeretnék sejteket, fogtuk ezt a eredeti képet, és egyszerűen rámásoltuk, egy intelligens módszer rámásolta azt a tudást, amit ez az eredeti kép rejt. Gyakorlatilag olyan képet tudunk már szintetizálni, amilyet akarunk. Ez egy kis túlzással, de most kimértük, a patológus sem tudja, totálisan random nem tudja megmondani, hogy egy kép eredeti vagy nem eredeti. Ez még egy korai verzió, itt még lehet, hogy látszanak picit a Fourier hullámok, de most ott tartunk, hogy a patológusokat totálisan össze tudjuk zavarni pici kontextusban. Nyilván, hogyha egy nagyobb szöveti kontextust nem tudunk lemásolni, de az eredmény az totál random lett. Jó, és akkor így született ez a módszer, amit úgy hívunk, hogy nuclizer.org, és itt földobtam egy pár olyan eredményt, amit ez a gép csinál. Most jelen pillanatban azt hiszem, hogy ez az elérhető legjobb sejtdetektáló módszer. Le is lehet tölteni, még a cikkünk az bírálat alatt van, de már van egy webes felület, amin ezt lehet használni. És ez tényleg az egyik legnagyobb problémája a mi szakmának, hogy megtaláljuk a sejteket. Egy másik érdekes probléma, amit hoztam önöknek, a citoplazmának a szegmentálása. Eddig ugye a sejt magról beszéltem. A citoplazma sokkal bonyolultabb, és azt hiszem, hogy most ezt tekintjük az igazi nehéznek. Hát itt igazából nem tudok sok jó eredményt mondani, még mi is csak tanuljuk, de mondjuk fluoreszcens képeken azért relatíve jó eredményünk van már. Most is fogok egy pár szöveti képet is mutatni, ott még nem vagyunk ennyire erősek. És még egy érdekességet hoztam, ezt tavaly publikáltunk egy kis cikket, arról, hogy milyen pontossággal tud asztrocitákat detektálni egy számítógép, amit az ember tanított. Mély tanulással, amit csináltunk, ezek a kis barna pókhálók az asztrociták, mondja egy informatikus, megint nyilván egy agykutató, az mást mondana. Amit csináltunk, megkértünk egy PhD hallgatót egy finn csoportban, hogy jelöljön nekünk be 10 000 darab asztrocitát, és megtanítottuk a gépet felismerni, és egy őrült izgalmas dolog jött ki. Az jött ki, hogy ugyanebből a kutatócsoportban megkértünk még 3 másik embert, hogy jelöljen be nekünk egy pár asztrocitát ugyanazokon a képeken, és az derült ki, hogy a gép jobban meg tudta mondani, nagyobb pontosággal meg tudta mondani, mint azok a PhD hallgatók, akiket megkértünk. Azt nyilván nem mondhatom, hogy a gép jobb lett, mint aki tanította, mert egy ember tanította, amit mi egy ilyen gold standardnek gondolunk, de utána megkértük azt a PhD hallgatót, aki eredetileg tanította, hogy ugyanazokat a képeket elforgatva meg egy kicsit időben átolva pár héttel, csinálja meg még egyszer, és azt derült ki, hogy olyan 80% pontossággal tudja egy PhD hallgató reprodukálni önmagát, és a gépnél ez egyébként egy picit jobb volt. Tehát nem azt mondom, hogy a mély tanulás meg a mesterséges intelligencia baromi jó, azt mondom, hogy nagyon speciális, de akár baromi nehéz feladatokra is meg tudjuk tanítani szuperhumán pontossággal. Jó, és akkor ezzel igazából a képfeldolgozás részét le is zárnám a beszédemnek, és ugye az volt az alapkoncepció, hogy volt egy képünk, és abból csináltunk számokat. Csak tettem egy kört, hogy még milyen nehéz problémák vannak, összeérnek a sejtek, egymáson ülnek, és így tovább. De gyakorlatilag oda jutottunk, hogy most már egy mátrixunk van, ami leírja a képet. És akkor mi a következő lépés? A következő lépés, amivel a csoportom foglalkozik, az, hogy ezekről a sejtekről próbáljunk meg valami absztraktabb információt mondani, például beteg sejt, nem beteg, bocsánat, ez nem annyira tudományosan hangzik. És amit itt csinálunk, van egy kis szoftverünk, úgy hívjuk, hogy Advanced Cell Classifier. A program célja az, hogy gépi tanulási módszerekkel próbáljuk megmondani a sejtekről a lehető legjobban, hogy azok milyen fajták, úgy, hogy a legkevesebb emberi interakciót igényeljük. Tehát gyakorlatilag nagyon gyorsan szeretnénk kiszívni a kutató tudását, vagy az orvos tudását, és azt nagyon jól általánosítani. Jó? Hogy is néz ki ez a gyakorlatban? Például, amin képet most mutatok, ez egy mikroszkópos kép veserákos sejtekkel, ez egy páciensből nyert egyébként tovább tenyésztett sejtkultúra, amit gyógyszerrel kezelünk, és a feladatunk az az, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy melyik gyógyszerek hatékonyak abban, hogy a daganatos sejteket, azokat, mondjuk azoknak az arányát csökkentsük. És ezt úgy csináljuk, hogy megkeressük, hogy kik az osztódó sejtek, azokon vannak ilyen kis zöld pöttyök, KL67 markernek hívják, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gépet meg tudnánk-e tanítani arra, hogy számolja meg, hogy hány osztódó és nem osztódó sejt van, és ezt úgy csináljuk, hogy a biológus bejelöli, hogy ez osztódik, ez nem osztódik, ezek osztódnak, ez valami másfajta, és ha ezt csináljuk egy darabig, akkor meg tudja a gép ezt tanulni, és utána, ha jön egy ismeretlen kép, akkor meg tudja mondani, hogy például itt az egyesek voltak a nem osztódó sejtek, a kettesek az osztódó sejtek, a hármasok valamilyen másmilyen, és ugye az elején mondtam, hogy itt nem egy képről beszélünk, hanem mondjuk gyakran 10 millió képről beszélünk, és 100 milliárd sejtről, és ezt nem pillanatok alatt, de relatíve gyorsan egy számítógép át tudja futtatni, és meg tudjuk mondani, hogy ennek a páciensnek ez a gyógyszer volt a leghatékonyabb, hogyha ez volt a célfüggvényünk, például csökkentsük az osztódó sejteknek a számát. Jó? Most jelen pillanatban, amin dolgozunk egy Harvard-i csoporttal, az, hogy ezt az egész folyamat, amit bemutattam, képfeldolgozás, fenotipizálás, ezt megpróbáljuk a webre fölvinni, és gyakorlatilag egy számítógépes böngészőből futtatható az egész. Ezt úgy hívjuk, hogy Piximi, a site.ai oldalon megtalálhatják, és ilyen nagyon új informatikai technológiákkal most azt próbáljuk elérni, hogy ezek a egyébként komplex matematikai módszerek, ezek jól fussanak akár a saját laptopomon, vagy bárhol, és már van egy működő verziónk, ezt ajánlom, akár a webben is lehet játszadozni vele. Jó, és akkor ez az, amivel szintén foglalkoztunk az elmúlt pár évben, és utána rájöttünk, hogy van két tök érdekes kérdés, amit nem kérdeztünk meg. Az első, hogy az elemzésünk az pontos-e? Ezt igazából nagyon nehéz megmondani, mert egy ember tanítja, és ha az ember nem pontos, akkor lehet, hogy az elemzésünk sem pontos. És a másik kérdés, ami még szerintem ennél sokkal izgalmasabb, hogy mindent felfedeztünk-e az adatban, van-e még olyan, amit nem fedeztünk fel, és hát érezhetjük ugye, hogy van. Tehát itt, amikor azt mondom, hogy 100 milliárd darab sejt, akkor abban lehetnek olyan nagyon izgalmas dolgok, amiket kihagytam, és amiket szeretnék megtalálni. És hát erre is fejlesztünk módszereket, és csak egyet hoztam, amit szeretnék önöknek mutatni. Hát én nem szeretem a magyar nevét, inkább azt mondom, hogy Phenotype Finder, fenotípus vagy sejttípus kereső, és úgy működik, ez érdekes, hogy érdemes oda figyelni, hogy mérünk a sejtekről valamit, például megmérjük, hogy milyen nagy, meg milyen színű, és utána jön az orvos, és azt mondja, hogy ez mit tenni, daganatos sejt, ez nem, a kékek azok pedig valamilyen más típusú sejtek. És utána felfedeztük ezt a pici részt, e közül a nagyon sok szürke sejt közül, de van még egy csomó, amit nem láttunk. És azokat hogy tudnánk megmutatni a biológusnak? És úgy csináljuk, hogy azt mondjuk, hogy felejtsük el az ismert világot, és koncentráljunk az ismeretlen világra, és ezt valahogy okosan mutassuk meg a biológusnak, hogy van egy ismeretlen világ, és ezt úgy csináljuk, hogy hierarchikusan gyakorlatilag csináltunk egy sejtböngészőt, ahol végigpötyögheti valamilyen struktúrák mentén az adatot, és azt mondhatja, hogy hopp, én találtam egy lila csoportot, akit még nem ismertem, akkor ez egy új sejtípus is lehet. De nem csak azt mondta nekem, hogy egy új sejtípus is, hanem gyakorlatilag elárulta nekem, hogy ő hogy gondolkozik, mert biztos, hogy vannak olyan jellemzők, amik azt mondják, hogy ez a lila, ez fontos valamiért. És mi még azt megpróbáljuk megkeresni, mik ezek a jellemzők, és amentén eltorzítjuk egy picit a valóságot, a feature-öket, a jellemzőket, és a következő keresést már úgy csináljuk, hogy már megmondta nekünk, hogy mi az izgalmas, és azokra a jellemzőkre jobban figyelünk. És ezt iteratívan csináljuk, hát itt csak egy kísérletet mutatnék, ez egy pár millió darab sejtből az egyik kolléganőmnek az volt a feladat, hogy találjon meg benne gyorsan olyan típusokat, amiket ő akar, úgyhogy nem ismerte a kísérletet, ezek egyébként emlőtumoros sejtek voltak, és hát ezeket a csoportokat találta benne, és egy fél órája volt rá, egy totálisan ismeretlen adaton, és ez nagyon jó korrelálta a szakirodalommal. Jó, tehát igazából van egy olyan túlkészletünk, ami nagyon jó használható arra, hogy óriási adatot be tudjunk vele böngészni. A következő kérdés, ami nagyon foglalkoztat minket, az az, hogy a környezet az milyen hatással van a sejtekre. Itt raktam egy egészen hangzatos címet, mutasd a szomszédait, megmondom ki, vagy ezt az újság szerkesztője nem szerette, úgyhogy nem ez lett a cikk címe, de én azért eléggé ragaszkodom hozzá. Tehát például ismerem valakinek a szomszédait, vagy ismerem valakinek a Facebook barátait, meg tudom-e mondani, hogy ő milyen ember. És ugye ezt a sejtekre is elég könnyen tudom általánosítani, ismerem a sejtet, vagy ismerem a sejtnek a mikrokörnyezetét, akkor jobban meg tudom-e mondani, hogy ez a sejt az milyen fajta. És ezt egy kicsit körbejártuk, igazából túlságosan nem szofisztikáltan, azt mondtuk, hogy van egy sejtünk, tekintsük a szomszédait is, nyerjük ki a sejtet jellemzőit, meg a szomszédainak is a jellemzőit, és nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni, hogyha csak a sejtet ismerjük, illetve a szomszédait is ismerjük. És hadd mutassak itt egy képet, itt, hogyha megnézik ezt a kis sejtet, meg ezt, kísértetiesen nagyon hasonlítanak egymásra, pici a felbontás, elnézést, higgyék el nekem, nagyon hasonlítanak egymásra. Ha kinyerjük a jellemzőiket, milyen nagy, milyen színű, mekkora a kerülete, akkor az jön ki, hogy ők tök egyformák. De amit a patológus mondott, az egyik az egy daganatos sejt, a másik egy fibroblaszt. És hogyha megnézzük a szomszédait, akkor viszont marha nagy eltérés van. Jó? És ez nagyon sokszor ismétlődik. Amit mértünk, megcsináltuk ezeket a kísérleteket szöveti mintákra, sejtes mintákra. Körülbelül egy olyan jó 5-10%-ot tudtunk mindig javítani a sejtek felismerésének a pontosságán azzal, hogy a mikrokörnyezetét is figyelembe vettük. Jó, nagyjából ennyit akartam a technológiáinkról mondani, és most egy pár alkalmazást is hoztam önöknek, hogy a gyógyászatban meg a biológiában hol használjuk a módszereinket. Az első gyerekkori akut limfoblasztikus leukémiával foglalkozunk egy kutatócsoporttal a Zürichi Gyermekklinikán, ahol az a kérdés, hogy próbáljunk meg gyógyszeres kezelési stratégiákat javasolni ezeknek a beteg gyerekeknek, mikroszkópiával. Az alapötlet egyébként szerintem egy szenzációs alapötlet, az, hogy vesznek csontfelői őssejteket, arra rárakjuk a leukémiás sejteket, a csontfelői őssejtek valamivel nagyobbak a mikroszkóp alatt, és látszik a sejt magvacskáik, ezek a pici kis kontrasztosabb pöttyök, a leukémiás sejtek pedig ezek a kis pici fehér pöttyök a képen, és itt már össze vannak keverve. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy tudunk-e olyan gyógyszert találni, amivel hogyha az őssejteket megkezeljük, akkor csak a leukémiás sejtek pusztulnak el, és az őssejtek életben maradnak. Ez egyébként egyszerűen belátható, hogy ez egy baromi jó kezelési stratégia. A probléma az, hogy ezek élősejtek, és élősejteket nagyon nehéz mikroszkóppal megfesteni, és egyetlen egy markert találtunk, egy fluoreszcens markert, ami egyébként mindent fest, úgyhogy gyakorlatilag mi ilyen képeket kapunk, és az a feladatunk, hogy mondjuk meg, hogy gyógyszerkezelés után hány leukémiás és hány őssejt maradt, és utána ezeknek az arányára vagyunk kíváncsiak. Jó? És akkor erre fejlesztettünk egy módszert, ami egyébként megtanulja, hogy egyik sejt ilyen vagy olyan, és utána akár nagyon sok gyógyszerre, hát leukémiára nincs olyan nagyon sok gyógyszer, de egy pár tíz gyógyszerre meg tudja mondani, hogy az adott betegen, az adott koncentrációban ez hogy viselkedik, és utána kezelés. Most már ezt is átírtuk mély tanulásra, és hát itt láthatók eredmények, pici pirossal jelöltük a leukémiás sejteket, zöldel az MSC sejteket, és őrületesen sokat dobott rajtunk, ez megint ez a mély tanulás, amit említettem. Most már ott tartunk, hogy több mint 100 pácienst kezeltek a Zürichi Gyermekklinikán kapott kemoterápiát az alapján, hogy a szoftver az mit javasolt. A következő, amit szerettem volna mutatni, az szolid tumorok esetében, megint csak kép alapú személyre szabott transzlációs medicina, amit a finnországi csoportommal csinálunk. Itt a feladat az valami olyasmi, hogy egy páciensből veszünk egy onkológiai mintát, itt mondtam, hogy ezek szolid tumorok, általában mi urológiai tumorokra vagyunk ráállva, és abból egy nagyon érdekes technológiával gyógyszereket tesztelünk. Ez a nagyon érdekes technológia az, hogy úgynevezett ex vivo sejtkultúrákat csinálunk. A páciensből kivett mintából próbálunk egy olyan kultúrát csinálni, ami remélhetőleg örökli a páciensnek a genetikai hátterét, és azon tudunk gyógyszereket tesztelni. Ez egy baromi nehéz feladat, majd elmondom, hogy miért, de hogyha ez sikerül, a kinti intézetben hozzáférésem van 550 onkológiai gyógyszerhez, az FDA, az amerikai gyógyszer- és élelmiszeripari tanács a 150-et engedélyezett ezekből, tehát most ilyen pillanatban a világon körülbelül 150 darab onkológiai gyógyszer használható, a többi 400 az pedig ilyen késői fázisban lévő klinikai teszt gyógyszerek, amikhez hozzáférünk. Ezeket a sejt modelleket kezeljük a gyógyszerekkel, és utána képalkotunk rajtuk, és emellett még csinálunk mindenféle genetikai méréseket is, és utána a bioinformatikai számítások után visszajelentjük az orvosnak, hogy mi volt az a gyógyszer, ami hatékonyan működött. Sajnos itt meg kell mondanom, hogy ebben sokkal kevésbé vagyunk sikeresek, mint a leukémiában, ami nagy részt annak tudható be, hogy baromi nehéz olyan sejtvonalat készíteni, ami tökéletesen mimikálja a páciensnek a genetikáját és mindenféle epigenetikáját. A leukémia esetében sokkal egyszerűbb, elmegyünk és veszünk egy tégelyvért, és ott van a minta. Ez szolid tumorok esetében sokkal-sokkal nehezebb. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy nem tudok, olyan 5 darab pácienst kezeltünk az elmúlt években, akinél a képalkotást azt figyelembe tudtuk venni. Gőzerővel dolgozunk rajta, de ez egy sokkal-sokkal nehezebb probléma, mint a hematológiai tumorok esetén. Jó. Ezután a két alkalmazás után szeretnék egy picit kitekinteni, hogy mik azok a jövőbeli irányok, amiken most dolgozunk, és az egyik ilyen az a jelen pillanatban a minden, amit mutattam, úgy néz ki, hogy a sejteket kirakjuk egy üveglapra vagy egy műanyaglapra, és ott csinálnak valamit. Ez közel sem biztos, hogy azt modellezi, ahogy a sejtek viselkednek a szervezetben, és egy jó modellnek tűnik az, hogy megpróbáljunk valamilyen háromdimenziós kultúrákat csinálni, ahol a sejtek azok egy sokkal natívabb környezetben vannak, mint az, hogy egy műanyaglapon nőnek. És ez irányban nagyon komoly kutatásokat végzünk a csoportban. Ennek a technológia háttérének megteremtésére, háromdimenziós fejlesztéseket, gyakorlatilag megpróbálunk sejtkultúrákat háromdimenziós gömbökbe, vagy úgynevezett organoidokba, vagy szféroidokba szervezve gyógyszerteszteket csinálni, és hát itt a fő lépések az ezeknek az organoidoknak a növesztése. Ezt megmutatom, hogy zajlik. Utána a legjobbakat kiválasztjuk, és azokon fogunk gyógyszereket tesztelni, és hogyan csinálunk mikroszkópos képet belőlük, ami egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és akkor utána a digitális feldolgozásukról fogok egy szlájdot mutatni. A készítéséhez kipróbáltuk, igazából most már nagyon sok technológia van. A lényeg valahogy a sejteket arra kell kényszeríteni, hogy összeérjenek és elkezdjenek nőni együtt, és akkor tudunk kókultúrákat csinálni, ahol különböző sejttípusok is nőnek együtt. Mi itt egy úgynevezett Kugel-Myers-féle módszert használunk. A lényeg az, hogy lehetőségünk van arra, hogy nagyon sok olyan sejtorganoidot növesszünk, amik három dimenzióban nőnek, és megfelelően nagyok arra, hogy elkezdjenek úgy viselkedni, mint egy organ. Igen. És a feladatunk az az, vagy bocsánat, a kimenetünk az az, hogy ebből nagyon sokat csinálunk. A méretük azt úgy tudják elképzelni, hogy 100-tól 500 mikrométer nagyság, az már úgy szemmel jól látható, és a következő lépés az, hogy ezek közül szeretnénk kiválasztani azokat, amik jók. Erre van egy fejlesztésünk, ez az úgynevezett spheroid picker, amire azért is nagyon büszkék vagyunk, mert elnyert egy olyan EU-s pályázatot, ami a neve az, hogy Attract, ami egy ilyen úgynevezett prototípus fejlesztésre való pályázat. Azt mondtuk, hogy mi tudunk egy olyan gépet csinálni, ami, hogyha sok szferoid van, akkor ki tudja választani azt, amik a lehető legfiziológiásabbak, mondjuk gömbölyűek, mondjuk egy adott méretűek, és egy mesterséges intelligencia kiválogatja őket, és egy pici robot oda megy, és kiszedi azokat, amik nekem a legjobbak. És erre építjük ezt a spheroid pickert, amit valahogy úgy tudnak elképzelni, hogy nőnek ezek a sejt gömböcskék, hát ez akár több ezer sejtből álló kis gömbök, megméri őket, például mekkora az átmérőjük, mekkora a körszerűségük, és hogyha ki megtalál egy jót, akkor oda megy egy kis mikropipetta, és kiveszi azt az egyet, és akkor azt oda teszi, ahol például a gyógyszerbe beleteszi. Jó? Hogyha megvannak ezek a legjobbak, akkor őrőlük utána szeretnénk mikroszkópos képet csinálni. És talán itt jön az egyik legnehezebb feladatunk, hogy tudunk ezekből a gömbökből mikroszkópos képet csinálni? Azért, mert az általános mikroszkópoknak van egy nagyon, nagyon nagy limitációja, az, hogy nem látnak túl mélyre. És ha nem látnak túl mélyre, az általában egy olyan 30-50 mikron nagyság, ahol ekkora egy sejt, a mikroszkóp az körülbelül ennyit lát be. És itt mi több ezer sejtről beszélünk, egy egészen nagy struktúráról, tehát egy konvencionális mikroszkóp az egy pár sejt réteget láthat maximum, nekünk meg van mondjuk 50 sejt rétegünk, és erre van egy nagyon izgalmas mikroszkóp technológiánk, ez az úgynevezett light sheet mikroszkópja, amikor nem azt csinálom, hogy fölül vagy alulról, vagy fölülről megvilágítom, hanem csinálok egy fénylepedőt, és csak egy nagyon-nagyon pici részét világítom meg az objektumnak, csak azt, amire kíváncsi vagyok, és ezt a fénylepedőt mozgatom vele az objektívet is. Ez azt fogja eredményezni, hogy nem jön mindenféle fényzavar máshonnan, csak abból a mondjuk 1 vagy 2 vagy 5 mikrométeres lepedőből, amit, tehát egy nagyon vékony fénycsík, hogyha úgy tetszik, és hát látták a videót, tényleg egy-egy szinten tudunk ezeknek a szferoidoknak a közepéről akár pár száz mikron mélyen is képet alkotni, és meg tudjuk találni az egysejteket. Meg tudjuk találni például azt, hogyha van egy nekrotikus kór, a nekrotikus kór az a daganatnak az a része, ami már nem jut energiához, és elkezd meghalni. Ezt egyébként nem tudjuk máshogy modellezni, egy műanyaglapon ez nem történik meg, mert ott ugye mindenki hozzáfér minden energiához. Jó? Hogyha ez megvan, akkor a következő lépés az a képfeldolgozás, igazából ez az én csoportomnak a legfőbb tevékenysége. Meg kell mondanom, hogy sehol se vagyunk még sajnos. A háromdimenziós képelemzés annyira bonyolult feladat a kettődimenzióshoz képest, hogy egy nagyon nagy sehol se vagyunk, az egy picit túlzás, azért már valahol vagyunk, de még messze nem vagyunk ott, mint két dimenzióban. Az, hogy elkülönítsük a sejteket, megmérjük a különböző jellemzőket, ez most egy egész nagy fal elé állította a kutatócsoportomat, amit most próbálunk áttörni legfőképpen szintén mély tanulással, és megpróbálni azt, hogy a nagyon erősen összeérő sejtek akár szétválaszthatóak legyenek. Van egy pár előzetes eredménye, hogy látják, de én úgy gondolom, hogy ez a következő 3 évünket még ki fogja tölteni, hogy ezt megoldjuk. Jó, ennyit akartam a 3D-ről beszélni, és most legutolsó témaként az egysejtnek a szerepéről szeretnék még egy néhány szlájdot mutatni. Ugye az elmúlt években nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy minden egyes sejtnek akár nagyon különleges és kitüntetett szerepe lehet egy szervezetben vagy egy sejtes rendszerben. Például egy mutált sejt el tud indítani egy nem kívánt elváltozást, vagy akár olyan biológiai folyamatokért felelős lehet, ami egyébként a többi nem tud megcsinálni. És amit mi mondtunk, az elmúlt években kifejlesztettünk nagyon sok olyan módszert, amivel egy sejtet mindenféle szempontból tudunk vizsgálni, le tudunk mikroszkópozni, meg tudjuk találni, meg tudjuk a jellemzőit találni, akár meg tudjuk azt is, hogy milyen típusú sejt. Innen már csak egy lépés lenne az, hogy én azt molekulárisan is meg szeretném nézni. Ha valahogy hozzáférhetnék fizikailag ahhoz az egy sejthez, akkor azt ki tudnám emelni, akkor utána például be tudnám rakni egy szekvenálóba, és meg tudnám nézni, hogy mi a genetikája. Vagy egy tömegspektrométerbe, és megnézni mondjuk a fehérje tartalmát, vagy a lipid tartalmát. És jó hír az, hogy ezt megcsináltuk. A módszer neve CAMI, Computer Aided Microscopy Isolation. És az ötlet az az, hogy vagy egy szövetkultúrából indulunk, vagy egy sejtkultúrából indulunk, és ugyanazt csináljuk, amit eddig, berakjuk a mikroszkóp alá. A mikroszkóp alatt csinálunk nagyon sok képet a sejtekről. Ha ezek a képek megvannak, akkor megtaláljuk a sejteket rajtuk, utána megtanítjuk a gépnek, hogy milyen típusúak a sejtek, és utána elkezdtünk foglalkozni egy olyan hardware-rel, amit úgy hívnak, hogy lézermikrodiszekció, ezt úgy tudják elképzelni, mint egy lézervezérelt CNC gép, oda megy a sejthez, kivágja, és ki tudja például lőni azt az egy sejtet, begyűjti nekem egy kis tyúba, egy kis csövecskébe, és ott van a kezemben az az egy sejt, az az egy akár tumoros sejt, akár bármilyen biológiai jellemzőkkel bíró sejt, amit a gépi tanuló érdekesnek mondott. Jó? Ez az életben így néz ki. Amikor a laborunkban szól a zene, az így hangzik. Elnézést, azt nem tudtam. De mindegy. A kis lézer vágja ki a sejteket, és utána azokat be tudjuk gyűjteni. Hogyha leállítom a zenét, akkor elmondom, hogy körülbelül mit gondoltunk. Egy emberi hajszál az olyan 100 mikron, 100 mikrométer. Az legyen ekkora. Egy sejt az 10 mikron, az körülbelül ekkora ahhoz képest. A lézernyaláb az fél mikron, az mint az ujjam. Jó? Tehát egy hajszába simán akárkinek a nevét belegravírozom, hogyha kell. Olyan gépekkel dolgozunk, most már van egy néhány, és ezek a pici lézerek, ezek oda mennek, kivágják, és vagy kipottyantják a gravitációval, vagy kilövik, és tényleg ott van az az egy sejt. Jó? Tehát ezt gondolják el, ez a technológia az mit tud, ami a hajszál tizedényi objektumot a hajszál századával ki tud vágni, úgyhogy közben két mikroszkópot megjárt a sejt. Itt tényleg a háttérben a csoportom nagyon-nagyon komoly munkát végzett abban, hogy ezeket a dolgokat összepasszintsa, és a számítástechnikát és a fizikai korlátokat valahogy át tudjuk lépni. És tényleg ott tartunk, hogy egy sejtből, amit mi a laborba kivágunk, elküldjük, mit tudom én, a Londonba, az EBI-ba, és ki tudnak egy teljes genomot szekvenálni abból az érdekes egy sejtből, amit akár egy szövetimi átszövetből, talán egy picit nehezebb, de mondjuk egy frissen vágott metszetből kinyertünk, és annak a teljes genomját meg tudjuk nézni. Néhány alkalmazást szeretnék mutatni, amiben ezt használtuk. Jó, az első az egy agykutatási projekt volt, amiből egyébként az első cikk született, és most már ez egy tényleg nagyon komolyan idézett cikk, majd fogok mondani egy pár szót róla. A feladatunk az volt, hogy az agykérekben egyébként mondjuk még ismeretlen sejtípusokat próbáljuk meg valahogy molekulárisan karakterizálni. Például itt amit látnak, ilyen kis rózsaszínnel találtunk két olyan sejtet, amit valamilyen szempontból különlegesnek tekintettünk. Azokat a gép kivágta, tényleg azt az egy sejtet kivágta. És csináltunk egy olyan fejlesztést, amit úgy hívunk, hogy sejtfész, Facebook. Ezt úgy tudják elképzelni, hogy a sejtek azok, mint a Facebookban az arcok megjelennek, és például egy kollaborátor az USA-ban, aki tudja választani, hogy ezt, meg ezt, meg ezt a sejtet szeretném, a gép az leküldi a robotnak, és a robot az azt a három sejtet, azt berakja a kis csőbe, és ott van, csinálunk vele, amit csinálunk. Jó? És hát tényleg egy sejtből például akár Szegeden a biológiai kutatóintézetben is ki tudtunk mutatni azt, hogy mondjuk egy gén bent van, vagy nincs bent, ezt a cikkben el lehet olvasni, hogy ezekben a sejtekben egy kitüntetett fehérje az máshogy volt, mint a többi egy sejtben. Amin most nagyon keményen dolgozunk, már egy pár szót szóltam vesedaganatról, és elmondtam, hogy a finnországi csoportomban az a azzal a nagy problémával szembesülünk, hogy amikor a páciensben mintát veszünk, akkor ha abból, amikor sejtkultúrát akarunk csinálni, akkor egy csomó nehézségbe ütközünk. És ezt egy picit jobban meg szeretnénk érteni, hogyha ezt meg lehetne érteni jobban, akkor ez tényleg egy ilyen új generációs terápiát eredményezhetne. És egy svájci kutatócsoport, egy patológiai intézet vezetőjével dolgozunk együtt ezen, és amit mondunk, egy tényleg nagy kérdés, hogy van egy páciensből származó szövet, amin különböző sejtípusok vannak, ezeket most a különböző színnel jelöltem azért, hogy lássuk, és a belőle származtatott sejtekben is nagyon különböző sejtípusokat látunk, ami egyébként optimizmusra ad okot, mert azt jelenti, hogy azért a heterogenitást valahogy tudjuk modellezni, de arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezeknek a genetikája, vagy molekuláris összetétele ugyanaz, mint az egyébként utána a páciensből a laborban növesztett sejtekben. És amit csinálunk, ezek már ilyen nagyon szép szexis mikroszkópos képek a sejtekről, megpróbáljuk őket szétszedni csoportokra, megint csak mesterséges intelligenciával, és kinyerjük ezeket a csoportokat, amit a páciensből származtatott sejteken találunk, és utána ugyanezt megcsináljuk a páciens natív szövetén, itt például ezek daganatos sejtek, és akkor láthatják, hogy találunk különböző osztályokat, és ezeket az összeset leszekvenáltuk. És most azon dolgozunk, hogy mennyire korrelál a leszekvenált natív és a laboratóriumban tenyésztett szövet. És ez ugye azért fontos, mert a páciens nem tudom leklónozni. Nem tudom azt megcsinálni, hogy van egy beteg páciensem, csinálok belőle 54 klónt, és egyenként kipróbálom a különböző gyógyszereket, hanem azt tudom csinálni, hogy a sejtekből amennyit csak tudok tenyésztek, és utána akár 3D-be, akár 2D-be a gyógyszereket ki tudom próbálni, és azt remélem, hogy úgy fog viselkedni, ahogy a páciensben viselkedik, mondjuk, hogy erre van esélyünk. Jó? És hát ahol most a csoportom tart, nagyon-nagyon keményen dolgozunk ezen, hogy tényleg egy szövetet azt elemeire bontsunk. Egy nagy szövetet most ott tartunk, hogy minden egyes sejtet meg tudunk találni, és minden egyes sejtről tudunk valamilyen patológiai véleményt mondani, amit egy patológus tanított föl, például mondjuk a vesében, milyen típusú daganatos sejtről van szó, mondjuk 1-től 4-ig szkórozva, kezdeti stádiumban, késői stádiumban lévő sejtek, és azt hiszem, hogy tényleg ez nagyon state of the art, tehát ez most az elérhető maximum, egy nagy szövetet egyes alkotóira bontunk. Egy másik projekt, ugyanez a projekt, egy másik kérdés, amin dolgozunk, igazából ez egy őrült izgalmas projekt, ezt a WHO-val együtt csináljuk, a Világ Egészségügyi Szervezettel, valahogy újra tudnánk-e definiálni a jelenleg patológiában használt sejtklasszifikációs típusokat. És azt csináltuk, hogy megint csak fogtuk a vesét, és ahelyett, hogy a patológus betanítaná, hogy ez 1-es, 2-es, 3-as grade, vagy 4-es fokozatú daganatos sejt, ez egészséges, ez fibroblaszt, és így tovább, ahelyett azt mondtuk, hogy a számítógép valahogy intelligensen bontsa szét az, hogy milyen típusú sejteket talál, és a számítógép talált annyi klasztert, amennyit akarunk, de mondjuk 20 különböző típust, és hogyha megnézik, akkor tényleg nagyon izgalmasokat talált. Például talált olyanokat, amelyek a citoplazmája világosabb, a citoplazmája rózsaszínebb, van, amelyikben pontosan egy kis pöttyöcske van, az a sejtmagvacska, ez egy őrületesen fontos diagnosztikai értékkel bír a patológusok számára. És mi ezeket az úgynevezett nem felügyelt tanulásokat csináljuk le, és utána kinyertük ezeket a sejteket, mindegyikből ahányat tudtunk, de mondjuk 5000 darabot mindegyikből, és utána ezeket szétszekvenáltuk, megszekvenáltuk, és most pont ott tartunk, hogy nézzük, vizsgáljuk azt, hogy molekulárisan mennyire különböznek, és mennyire leíró a képalkotás. Ugye azt várjuk, hogyha valami elváltozás molekulárisan van, akkor annak van valamilyen implikációja, akkor megváltozik a sejt, és most pont azt próbáljuk csinálni, hogy újra definiálni ezeket a standardeket. Jó? Egy másik őrült izgalmas projekt, amin dolgozunk, ez a Deep Visual Proteomics, hát a magyar fordítás picit sámta, ilyen mély vizuális proteomika. A proteom az a talán a genetikánál is sokkal leíróbb, ugye az ember fehérje készlete, vagy egy sejtnek a fehérje készlete. Körülbelül 100 000 fehérje van, 100 000 különböző fehérje van egy emberi sejtben, és az gyakorlatilag a sejtnek az aktuális állapotát meghatározza. És ezért a proteomika az minden szempontból egy sokkal izgalmasabb terület, mint a genetika. Ezt úgy mondom, hogy ez szívesen megvédem, amit mondtam, lehet, hogy nagyon sokan vitatkoznának velem, én ezt meggyőződéssel mondom, hogy szerintem a proteomika sokkal diszkriptívebb, mint a genetika, vagy a genom, és amikor ezt az egysejtkivágós projektet megcsináltuk, akkor megkeresett minket egy nagyon érdekes kutatócsoport, ez Matthias Mannnak a kutatócsoportja, ő a világ ma élő talán legidézettebb kutatója, de mondjuk az első háromban biztosan benne van, ilyen majdnem 300 000-es idézettséggel és 200 fölötti H-indexel, és azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha mi kinyernénk egy sejteket, és ő azt proteomikával megvizsgálhatná, úgyhogy jelenleg a világ ott tart, hogy olyan 500 sejtből tudunk egy teljes proteom, egy mély proteom analízist csinálni, és ő nekik van egy olyan módszerük, amivel ezt le tudjuk tizedelni gyakorlatilag 50 sejtből. Ez alapvetően úgy, hogy ha mi nem léteznénk is, ez egy világszenzáció lenne. De most ezt összetudtuk, ezt a módszert kombinálni, és csak kitüntetett sejteket kinyerünk, és azon proteomikát végzünk. Ez annyira izgalmas volt ez a projekt, hogy a Zuckerberg alapítványnak is megtetszett a Facebookos Zuckerbergnek, és kaptunk rá egy támogatást. Kelet-Európában ez volt az első ilyen támogatott projektjük, és most kaptunk még egy EU-s támogatást is rá, úgyhogy ezt most gőzerővel nyomjuk ezt a projektet, és azt szeretnénk, olyan oda szeretnénk eljutni, és ott vagyunk, hogy írjuk a kéziratot egyébként belőle, hogy képeket csinálunk, kiszedjük az egysejteket, és utána berakjuk a tömegspektrométerbe őket, és megmondjuk, hogy az adott sejtnek, akár nagyon kevés sejtnek is mi a proteomja. Jelen pillanatban még ezen kívül dolgozunk más ilyen proteomikához hasonló módszerekkel, például lipidomikával, ami szerintem egyébként szintén egy nagyon-nagyon fontos jellemző a sejtnek, és Raman spektroszkópiával is. Jó, és a legutolsó projekt, amit szerettem volna mutatni, és igazából az inspiráció, amiért én hazajöttem Magyarországra, meg tudunk-e egy kitüntetett sejtet egy háromdimenziós környezetben találni és azt kivenni. Jó, például az emberi agyban. Például az emberi agyat le tudom-e úgy fényképezni, hogy megmondjam, hogy hol vannak az egy sejtei, és ki tudok-e választani egy olyan sejtet, amihez, hogyha oda megyek egy pici tűvel, akkor vagy mérni tudok, vagy ki tudom izolálni belőle. Ez egy baromi nehéz feladat. A könnyítés az, hogy nem az emberi agyba vagyunk, hanem például egy epilepszia műtét után egy pici darab agyat kivág a sebész, és azt mi egy petri csészében életben tartjuk egy néhány óráig. Ettől függetlenül a probléma nehéz, és azon dolgoztunk az elmúlt években, hogy erről képet alkossunk, megtaláljuk a sejteket, és oda vezéreljünk egy tűt. Jó, és szeretném megmutatni, hogy mire jutottunk. Ugye natív agy, az a baj, hogy nem nagyon festhető, úgyhogy úgy néz ki, mint egy spagetti. Itt ebbe sejtek vannak valahol, és hogyha lenne egy olyan intelligens algoritmusunk, ami megtalálná ezeket a sejteket, akkor utána csináltunk egy olyan kis pipettát, ami oda vezérelhető mondjuk mikronpontossággal egy sejthez, pozitív nyomással jön azért, mert különben beszennyeződne, amikor elérjük a sejtet, akkor ez a nyomás megváltozik és beszippantja a sejtet, és például tudunk elektrofiziológiai méréseket végezni, meg tudjuk mérni, hogyha valahogy elektronos jeleket adunk a sejtre, akkor mit válaszol. És amit itt látnak, ez egy picit túl sokat beszélek, a számítógép, bocsánat, ember sose látta ezt, egy számítógép választott egy sejtet, oda vezérelte a pipettát, és megszúrta azt a 10 mikrométeres kis valamit 200 mikron mélyen az agyban, úgyhogy az sikerült. Jó? Ezt a módszert Krisztián kollégám fejlesztette egyébként, sok másokkal karöltve, és hát mik a nehéz dolgok? Gondolják el, van egy koordinátarendszerem, ahol mozog a husi, az agy. Van egy másik koordinátarendszerem, ahol mozog a pipetta. Ezeket két külön robot vezéreli. Össze kell őket úgy hozni, megint csak, hogy egy mikron pontosság, a hajszáz századával egy kis tű oda mehet, és rá tud csatlakozni. Itt egész komolyan kalibrációs módszerek kellenek, sok pontos kalibráció, meg nagyon finom motorvezérlések. Tehát a következő, hogy ez az agyszert nagyon plasztikus, hogyha nyomom, akkor vetemedik. Tehát amikor szúrom be a tűt, akkor eltolom. Van egy real-time követő, ami minden egyes másodpercben megnézi, hogy a sejtet arrébb nyomtuk-e, és hogyha igen, akkor újra pozícionál. Vannak másik sejtek is, amiknek nekiütközök szúrás közben, akkor valami kikerülő módszereket kellett fejleszteni, és akkor erre a kollégáim fejlesztettek nagyon érdekes módszereket, visszahúzzuk, elmegyünk fölötte, és így tovább. És hát a legeslegnehezebb dolog az volt, hogy meg kellett találni a spagettiben a sejteket, és ezzel eltöltöttünk mondjuk 3 évet, azt hiszem nem mondok sokat, 3 évet, különböző nagyon, tényleg nagyon fejlett matematikai módszereket próbáltunk, és mondjuk azt, hogy közepes sikerrel. És utána jött a mély tanulás itt is, és elkezdtünk mély tanuló hálókat csinálni. Ugye itt a probléma az, hogy háromdimenziós struktúrában nagyon mélyen az agyban vagyok, és sikerült nagyon sok tanítás után több tízezer sejtet végignézve megtanítani egy olyan módszert, ami egyébként most már valós időben, hogyha a mikroszkóp megy, akkor megtalálgatja a sejteket, és akár ki is tudja választani, hogy melyiket tök automatikusan megszúrja. Jó, úgyhogy én körülbelül ennyit akartam a kutatásainkról beszélni, hogyha esetleg valaki többet akar olvasni, akkor az elmúlt egy-két évben írtunk egy pár áttekintő cikket a témában, képalapú betegségkezelésről, adatfeldolgozásról, mesterséges intelligenciáról, illetve háromdimenziós kultúrákról. Ezt nagyon szívesen, hogyha érdekel valakit, akkor el is tudom küldeni a cikkeket. És hát szeretném megköszönni a finn csoportomnak, a magyarországi csoportomnak, a kollaborátorainknak, illetve azt a sok pénzt, amit elégettünk azoknak, akik adtak rá pénzt, hogy segítették a munkámat, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Várjuk a kérdéseket, csak próbálom beízítani a mikrofont. Szerintem fog ezt hallatszani, próbáljuk meg.
Én majd megpróbálom fordítani, már nem úgy fordítani, hanem hangosan elmondani. Igen. Tehát a kérdés az, hogy gyakorlati patológiában ez mikor fog egy érezhető változást hozni. Én azt hiszem, hogy sokkal pozitívabb választ mondhatok, mint amit várnának. Ugye az a kiderült nagyjából, nekem Finnországban is van egy kutatócsoportom. Finnországban a Helsinki klinikán bevezettük azt, hogy minden egyes minta, ami bejön a patológiára, azt ledigitalizálunk. Ez egy nagy lépés, mert egyébként itt őrült sokat vitatkozunk a patológusokkal, hogy ez kell, nem kell. Ők azt mondják, hogy ez valószínűleg nem kell, mert nagyon redundáns az adat. Minden esetre ez a policy ott van, hogy minden adat digitálisan is megvan, még egy darabig a metszeteket megőrizzük, mert az az igazság, hogy fogalmunk sincs, hogy veszítünk-e azzal, hogyha a metszeteket nem őrizzük meg. Magyarországon ez még nincs meg, de ez nekem egy ilyen mindenképpen törekvésem, hogy egy néhány éven belül érjük el azt, hogy ahol csak lehet, minden egyes metszetet digitalizáljunk le. Ez az első lépés. Ez még semmi, ez még csak az, hogy van egy fényképem. A következő lépés az, hogy ezeket az adatokat feldolgozzuk. Megint csak Finnországra tudok visszautalni. Vannak olyan daganattípusok és vannak olyan elhivatott patológusok körülöttünk, akik ezt már rutinban alkalmazzák, hogy megnézzük. Ez még semmilyen európai és amerikai egészségügyi intézmény által nincs elfogadva, hogy a digitális patológiai adat az bármilyen bármilyen olyan prediktív jellegű lenne, hogy azt lehetne használni, mint lelet, de nagyon fontos, és használjuk úgy, mint egy kutatási lelet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy 5 éven belül Magyarországon is ez elérhető lesz. Nehezen jósolom meg, hogy mennyire, de én őrületesen, realisztikusan optimista vagyok, hogy ez elérhető lesz. Meg hát egy csomó minden már elérhető, például a vérben azért már most is egy csomó lelet úgy megy ki, hogy azt valamilyen képfeldolgozó algoritmus vizsgálja, de más akár szolid tumorokban is bent lesz a rutinban. Például a szemelvejszel most dolgozunk a szív klinikán azzal, hogy ez bekerüljön a rutinba. Nem tudom, hogy ez kielégítő, de tehát néhány éven belül ez baromi sokat fog változni szerintem.
Várjuk a következő kérdést. Akkor közben még kérdeznek egyet, ami eszembe jutott itt szintén a realitásokról, hogy itt egy több olyan módszert is mondtál, ahol rögtön úgy indítottok, hogy a legegyszerűbb gondolattal nézzünk meg valamit, hogy van-e valami olyan gondolatotok, ami létező nem digitális adatbázisokban tárolt iszonyatos mintaanyagból valami nagyon egyszerű módszerrel mondjuk tanító adatbázist csinál.
A rövid válasz, hogy nincs. A hosszú válasz pedig azért nincs, mert mondtál egy varázsszót, az, hogy tanító. Tehát ugye a tanítón azt... Bocsánat, át kellett gondolnom. Tehát például vannak olyan mintáink, ahol pácienseknek a gyógykezelési kimenetét azt tudjuk. Például követtünk, mondjuk nálunk a bőrklinikán 5 éven keresztül követtünk melanoma gyanús eseteket, és azok minden évben le vannak fényképezve, néha biopsziák is vannak, ezek például tökéletesen jó tanító minták, amire konkrétan azt mondhatom, hogy nem van-e tervünk, hanem csináljuk azt, hogy ebből egy digitális diagnosztikai túlt készítünk. Úgyhogy talán a varázsszó, amit mondtál, hogy tanító, tehát ugye a tanítóhoz kell tudni azt, hogy mi az a válasz, amit az adott adatra szeretnénk, hogy a számítógép prediktáljon. Hogyha megvan az 5 éves outcome, akkor az egy tanítható. Azt, hogy oda löknek elém 100 000 darab patológiai metszetet, és abból valamit csináljunk, ilyen tervünk nincsen. Nekem van olyan tervem, hogy visszamenőleg is sokat digitalizáljunk, de ez a világon még nem nagyon működik. Az egyetlen egy, amit konkrétan tudok, hogy Dániában például padlásokról vadáztak elő klinikai mintákat, és még abban tudtak proteomot meg genetikát nézni, és megint csak úgy, hogy a páciensnek megvan a története, tehát ugye az sok éven át utána a páciens követve volt, és akkor az valamilyen prediktív, de az én kutatócsoportom igazából nem ezen dolgozik, de a világon ez egy baromi nagy kérdés, ugye főleg úgy, hogy most már jó néhány éve mennek ezek az úgynevezett HIS rendszerek, ez a Hospital Information System, ahol digitálisan követjük a pácienseket, vagy digitálisan, nem digitálisan bepötyögte az orvos a leletet, vagy akár papíron, és erre nagyon komoly kezdeményezések vannak, hogy ezeket valahogy digitálisan feldolgozzuk, nem a mi szakterületünk. Igen.
Köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a leukémiás eseteknél a mintavételtől számítva addig, hogy elkezdhették a kezelést, az milyen időtartamot jelent? Napokról, hetekről beszélünk?
Napokról van szó, tehát és itt ez egy több éves projekt, és a technológia nagyon be van állva, tehát mondtam, hogy már több mint 100 páciens élesben kapott treatmentet. Itt az egyetlen hosszú idő az az, amikor a sejteket kirakjuk és a gyógyszert rájuk rakjuk, akkor egy pár napig el kell tennie, hogy ezek nőjenek. Én, ha jól emlékszem, akkor ez egy hét, utána a mikroszkópozás az pár óra, az adatfeldolgozás pedig pár perc. Tehát itt valóban napokról beszélünk, és azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy két hét, akkor az a mögé nyugodtan bemerek állni, hogy ez két hét alatt megvan. Azt hiszem, hogy egy pár nappal rövidebb, de nem több, mint két hét. Kérem.
Jó estét kívánok! Én ez az autópecser kapcsán szeretnék kérdezni. Ez egyébként ugye a patchclamp technikának egy továbbfejlesztése, ha jól értettem, igen, egy elég klasszikus módszer. Gondoltak-e arra, hogy kutatási, vizsgáló vagy diagnosztikus módszer helyett ezt az autópecsert esetleg terápiás célra alkalmazzák? Tehát, mert ha jól értettem, hogy itt egy szövetblokkban, a szövetblokk mélyén meg tudtak találni egy sejtet, anélkül, hogy a más sejteket károsítottak, igen, volna. Na már most ugye van egy 70 éves története a kemoterápiának, és azért az nem egy sikertörténet a mai napig sem. Egy szolid tumoroknál nem lenne rossz dolog, hogyha meg tudnánk csinálni azt, mondjuk egy gliómánál, hogy a felnyitott agyból tulajdonképpen kiszedegetjük, vagy behatolunk is, elpukkasztjuk a gliómás sejteket, mert ott jellemzően mindig megmarad, és egy 4-es grádusú glioblasztoma túlélése az nem több két évnél, tehát ott nincs 5 éves túlélés, ott halál van két évnél.
Igen. Igen, gondoltunk. Az első, amit le kell szögeznem, hogy ezt emberbe nem toltuk még be mikroszkóppal, azért, mert szintén a mikroszkópos technológiáknak a jelenlegi limitációja az az, hogy még a legdurvábban is pár száz mikront látunk be, és le kellene ugye rögzíteni a pácienst. Ezt egyébként egerekben például lehet csinálni, és úgy, hogy felnyitjuk a koponyát, és ugye rá lehet a mikroszkópot helyezni, meg a patchet is. Amit próbáltunk, az úgynevezett blind patch clamperés, amikor kamera nincsen, hanem a tű az addig megy, amíg nem talál. Ezt kipróbáltuk, ez agyban működik. Hogyha nem agyról beszélünk, és ez egyébként egy nagyon jó kérdés, akkor a technikának pont ugyanez a limitációja, hogy ezt emberben nagyon nehéz berakni, mert a mikroszkóppal nem látunk be. Hogyha natív szövet egyébként kint van a humánból, akkor egy picit könnyebb a helyzet. Ugye a patch clamp egyébként, vagy ilyen elektrofiziológiás technikákat nagyon közvetetten használnak kardiológiában, és mi is mindenképpen a kardiológia, amiben gondolkoztunk, tehát hogy szívsejteket megszurkálni. A probléma, hogy őrült sűrűek a sejtek, tehát annyira sűrűn vannak pakolva, hogy egyszerűen lehetetlenség tűvel áthatolni rajtuk intelligensen, mert állandóan sejtet ütünk meg, az agy az egy sokkal kevésbé sűrű minta, de mindenképp gondoltunk rá, és egyébként például ilyen szféroidokban ezt meg is tudjuk csinálni, és meg is csináltuk, hogy bele szúrunk egy tűt. Igazából az aggyal foglalkoztunk, mert azzal kezdtünk foglalkozni egyelőre, és én úgy gondolom, hogy ez a távoli, vagy a közepes közeljövőben ez ki fog más technológiákra is terjedni. Most még az agyon dolgozunk. De nincs limitációja egyébként.
Szeretném megkérdezni, hogy a génterápia még sikeresebb kivitelezéséhez ezek a procedúrák, ezek a rendszer szerveződési kutakodások mennyiben járulhatnak hozzá? Ugye mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon most megtörtént minden idő két legdrágább génterápiás kísérlet ezeknél a kisfiúknál. Ezek a metódusok vezethetnek oda, hogy ennek lehet nagyobb siker, és esetleg Magyarországon is nem 700 millióért kell majd összekordulni a magyar, vagy tovább várható populációban előforduló ilyen géndefektusok javítására szolgáló hatékonyabb gyógyszerek megtalálását?
Abszolút. Nem akarok túlságosan nagy ilyen szavakat mondani. Egy példát szeretnék mondani, amivel nem olyan régen találkoztunk, egy tüdődaganatos mintát vizsgáltunk, ahol volt egy kicsi rész, ami nagyon izgalmasnak tűnt, bocsánat, nem izgalmas, de tehát érdekesnek tűnt ez a kicsi rész, és azon sikerült különböző sejtípusokat azonosítanunk, és kiderült, hogy valahogy egy pontból különböző mutációk indultak el, és egy néhány száz mikrométeres területen sikerült öt úgynevezett driving mutation, ilyen driver, vezető, nem is tudom azt, hogy fordítják magyarra, olyan mutációt találni, ami egyébként vezette a daganatot. Ez egy nagyon pici területen. Ugye általában a terápiáknak az a problémája, hogy szenzitívei válhatnak a sejtekre, vagy megjelenhetnek új az altípusai a betegségnek. Itt kimondottam, hogy öt altípus jelent meg, ha úgy tetszik. Egy klasszikus terápiával ezt nem lehetett volna, és nem is sikerült egyébként a páciens meghalt. Nem is sikerült kezelni, viszont amire ezek az új technológiák lehetőséget adnak, az, hogy megtaláljuk azokat az alapépítőköveket, amik a betegséget összerakják, és mondjuk ez esetben, amit idéztem, öt ilyen alapépítőkövet sikerült egy nagyon pici területről, és utána azt lehetett látni, hogy ezek a mutációk, ezek mentek is tovább. Jó? Úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben a kontextusban az egy sejt analizálás az mindenképpen egy nagy dobás, tehát ilyen kombinációs terápiákban.
Jó estét kívánok! Én azt szeretném kérdezni, hogy az elsőként említett képkorrekciós eljárásban nem volt világos számomra, hogy használnak konvolúciós neurális hálózatot most, vagy még nem. Terveznek-e használni?
Nem használunk. Egyébként gondolkoztunk rajta, egy olyan okból kifolyólag, hogy a torzítás nagyon egyszerű volt leírni egy megfelelően egyszerű fizikai modellel, ami egy lineáris, meg egy másodfokú torzítás, és így a paraméterteret azt úgy lecsökkentettük, hogy egy pixelre három paraméter jutott, mondjuk egy megapixelen 3 millió, de az egy relatíve kicsi, és ezért nem, azt mondanám, hogy nem volt rá szükség. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a neurális hálók jobb eredményt tudnának csinálni, mint amit most tudunk, de még egyelőre a gyakorlati lényegét nem láttuk neki. De még egyszer mondom, hogy hiszek benne, hogy lehetne ezen javítani, de a fizikai modellje a képalkotásnak annyira egyszerű, hogy mi nem gondoltuk ezt szükségesnek.
Igen. A másik kérdésem az lenne, hogy a természetes nyelvfeldolgozásban van ez az úgynevezett embedding módszer, ahol a szavaknak a rejtett jellemzőit a szövegkörnyezetükből megtanulja ugye a mesterséges intelligencia algoritmus, és ugye említette, hogy újfajta módon szeretnék kategorizálni a sejtípusokat, és gondoltak-e már arra, hogy pont ebből, hogy ismerd meg a szomszédodat, és megmondom ki vagy, hogy a szomszédok alapján megtanulni ezeket a rejtett jellemzőket, és hogy mely sejtípusok hasonlóak egymáshoz, és melyek nem.
Nagyon fontos elmondani, hogy nem beszéltem a konvolúciós hálókról, de a sikerük az, hogy kontextust néznek. Ami azt jelenti, hogy egy pixelben, amikor a mesterséges intelligencia feldolgozza, akkor nem azt a pixelt nézi, hanem egy őrült nagy környezetét. Ez egy tetszőlegesen nagy környezete lehet. Tehát ezen nem gondolkozunk, hanem ezt használjuk már. Az összes konvolúciós háló az kihasználja azt, hogy a környezet által nyújtott információ az micsoda, és abból mire lehet következtetni. És ez a képfeldolgozásnak igazából az alapja az, hogy úgy mondjuk, hogy a pixelek azok nem függetlenek egymástól, hanem hogyha egy objektum van, akkor annak a környezete az definiálható, ugyanúgy, mint a szó egy mondatból is, hogyha kihagyok egy, akkor még tudják, hogy mire gondoltam, ugye most kihagytam egy szót. A képeknél ez még sokkal erősebb, és ott a környezetnek egy őrült fontos hatása van, tehát egy kétdimenziós függőségről beszélünk, úgyhogy azt mondom, hogy ezt használjuk. Igen.
Köszönöm.
Én is.
Hátul egy kérdés.
Jó napot kívánok! Az lenne a kérdésem, hogy van egy olyan módszer a gépi tanulásban, amikor a kitanított hálónak a legvégső rétegeit eltávolítják és továbbítják más, de akkor a felső rétegeket azonban felhasználják újra. Önök használtak ilyen eszközöket? Tehát vettek el más tanítóhálóknak az elejét, részét, és hogy tervezik-e a sajátjaikat esetleg megosztani hasonlóan? Köszönöm.
Igen, abszolút használjuk, tehát ez amire a kérdés irányult, ezeket a mély tanuló, azt mondtam, hogy ezeknek a mély tanulóhálóknak milliónyi kis paramétere van, számok, amiket be kell állítani ahhoz, hogy ezek működjenek, és ezeket nagyon nehéz beállítani, ezeket iteratívan állígatjuk, sok millió vagy milliárd iteráció alatt, és képzelhetik, hogy ez mekkora probléma, ezt a sok millió paramétert nagyon sokat iterálgatva beállítani. Ezért szoktunk egy olyan technológiát használni, hogy nagyon gazdag cégek, intézetek, akik megengedhették maguknak, hogy ők megcsináljanak ilyen módszereket, azoknak a módszereit vesszük, és mi csak egy nagyon pici részét fogjuk meg ezeknek a paramétereknek, és azt hangoljuk be. Ez egy teljesen bevett szokás. Például én, amit mutattam, sejtmag detektáló, az az úgynevezett Coco adatbázison volt eredetileg tanítva. A Coco adatbázis az a Google-nek egy olyan adatbázis, amiben sok millió felcímkézett kis cica, kis kutya meg autó van. Azon lett beállítva, és mi annak csak az utolsó pár rétegét tanítottuk tovább, mert úgy gondoljuk, hogy valószínűleg az egy olyan információ halommal bír, ami nekünk jó. De ez közel se biztos. Ezért most jelen pillanatban a finországi csoportom azon dolgozik, nyertünk egy nagy pályázatot, amivel hozzáférhetünk a világ egyik legnagyobb klaszteréhez, hogy kimondottan biológiai adatokon a nulláról tanítjuk a hálózatokat, és ezt mindenképpen tervezzük megosztani. Ez egyébként már kész is van, most készül belőle a kézirat, és nagyon sok olyan hálózatot tanítottunk, ami tényleg teljesen randomra indult, és csak biológiai adatot látott, nem látott kis cicákat, meg kis autókat, és jelentős pár százalékról beszélünk, de javulást láttunk, és ez abszolút mindenki, tehát ezt a világ számára hozzáférhetővé tesszük.
Még hát, ha valakiben maradt. Jó.
Őrsét kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogy létezik-e a mesterséges intelligenciának egy magasabb szintű, ilyen metaszintű alkalmazás, ahol magára a kutatás módszertanára alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, tehát hogy mit érdemes kutatni és hogyan?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Az első dolog, amit egy néhány éve a Google kezdett el fejleszteni, hogy csináljunk olyan intelligens gépeket, amik egy adott problémára csinálnak intelligens gépeket. Tehát gyakorlatilag nem olyan nagy fekete mágia ez, tudunk-e optimális módszert készíteni egy adott problémára, és ez egészen jól működik. Azt, hogy mit kutassunk, és ennyire absztrakt szinten, ahogy kérdezte, én nem tudok róla, hogy foglalkoznak, de nem tudom róla, hogy gyakorlatban foglalkoznak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt nem tudom megválaszolni jobban, mint ahogy megválaszoltam ezt a kérdést, de nem tudom, nem ismerem sajnos ennek az irodalmát, nem akarok túlságosan nagy hülyeséget mondani.
Nekem még eszembe jutott egy kérdés a háromdimenzióval kapcsolatban, hogy azt próbáltatok-e esetleg, hogy ugye sejtek azok 3D sejtek, hogy egyszerűen eltolni a fókuszsíkot, és két képből, tehát az már ad valami információt a sejteknek az alakjára, vagy egyszerűen a kétdimenziós random elfordult sejtekből ez amúgy is kijön.
Amit csináltunk, és nagyon izgalmas, hogy egy megvilágítást meg el lehet úgy képzelni, hogy alulról világítom meg, és fölülről nézem. El lehet úgy képzelni, hogy van egy félig áteresztő tükröm, ahol megvilágítom valahonnan, rámegy, és a kamerával nézem a félig áteresztést. És meg lehet úgy is világítani, hogy valahogy oldalról világítom meg. És hogyha elkezdem oldalról megvilágítani, ezt egyébként egész könnyen beláthatjuk, mint én mondjuk a telefonommal a kezemet megvilágítom, akkor egészen más információ válik láthatóvá, és erre lehet kapni már mikroszkópokat, amik körbe tudnak világítani, és abból tudnak egy 3D-s rekonstrukciót csinálni. Ez azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy ez egy teljesen elérhető termék, amit meg lehet vásárolni. De ez egy nagyon jó ötlet egyébként.
De ezt ti használjátok?
Mi nem használunk ilyet, mert nekünk erre igazából különösebb szükségünk nincsen. Egyébként fejlesztettünk pont a Krisztián kollégámmal olyan módszert, ami egy képből is meg tudja mondani a háromdimenziós struktúrát az alapján, hogy az anyag a fényt mennyire gyorsan ereszti át. Tehát gyakorlatilag az, hogy ha ismerjük a sejtanyagát, akkor a fénysebesség terjedésében meg lehet mondjuk a magasságát mondani, és egészen szép háromdimenziós képeket lehet akár egy képből is csinálni néhány leegyszerűsítéssel.
Ez nem semmi. Hát ha senkinek nincs már kérdés, akkor még egyszer nagyon szépen köszönjük Horváth Péternek az előadást.
Köszönöm szépen.